Na, akkor az első témánkba rögtön bele is kezdünk, az amerikai bankcsőd helyzetéről beszélgettünk Doboz Istvánnal, a Világbank volt vezető közgazdászával, aki kint él az Egyesült Államokba, és onnan jelentkezik. Szervusz István, jó reggelt kívánunk, neked jó éjszakát.
Szervusztok!
Jó reggelt! Igen, nem is tudom. Szép napot vagy valamit. Nehéz így ugye, ekkora időeltolódással.
Teljesen minden!
Oké.
Na hát, amit beszélgettünk ugye az interjúra készülve, és azt mondtad, hogy nagyon sokan kérdezik tőle, hogy mi történik most az Egyesült Államokban, megismétlődik-e tényleg a 2008-as helyzet?
Hát nézd, ez valóban nagyon fontos kérdés, mert a félelmek jogosak. Tudnék, 2008-ban, 2009-ben olyan válság alakult ki, amely az amerikai ingatlan szektorból indult ki, és aztán világméretűvé nőtte ki magát. Nem csak, hogy világméretű pénzügyi válság lett belőle, hanem gazdasági válság is. Hát 2008-ban, 2009-ben a világgazdaságnak az összterméke csökkent. Ilyen nagyon ritkán fordul elő, akkora mélysége volt ennek a válságnak. Na, a helyzet az, hogy mindjárt a lényeggel kezdem, a konklúzióval. 2008-2009 rendszer szintű pénzügyi válság volt az USA-ban, ami aztán kiterjedt a világ többi részére. A mostani válság szerintem nem rendszer szintű, hanem lokalizálható. Az okait úgy szintén meg lehet találni, és úgy tűnik, hogy a nemzetközi kisugárzások korán sem lesz olyan erős, mint korábban volt. Hát tudjuk, hogy Svájcban a Credit Suisse bedőlt, illetve bedőlt és átvette egy másik bank.
Igen.
De hát az sem rendítette meg se az európai bankrendszer, sem a világ bankrendszerét, de még az elején vagyunk, mondhatod azt, hogy hát még alig két hét múlt el, és nyilvánvalóan még lehetnek meglepetések. A nagy különbség az, hogy ez a válság, ami Amerikában elindult, ennek az oka egy olyan helyzet, hogy a kamat átemelkedésre, a kamatsokra nem tudtak egyes pénzügyi szereplők alkalmazkodni. Ennek következtében egy olyan magas intenzitású kamatláb sok érte ezeket a vállalatokat, hogy nem tudnak vele mit csinálni. A másik nagy dolog az, amit meg szeretnék említeni, hogy nagy csőd hullám volt 2008-ban, 2009-ben az USA-ban. Nagy vállalatok, nagy cégek, bankok bedőltek. Most három bajba esett közepes méretű bankról tudunk, ugye ezeket ismeritek már név szerint, a Silicon Valley, a Signature Bank, aztán a First Republic Bank. Ezek közül kettő valóban megszűnt, de a harmadik egyébként megmenthető. Végül pedig azt szeretném mondani, hogy vannak közös elemek is a két válság között. Az, hogy mindkét esetben a bank felügyelet, a bankszabályozás csődöt mondott. 2008-ban teljesen, most pedig kisebb mértékben. Tehát innen folytathatjuk a beszélgetést. Vannak közös hát elemek, és vannak nagyon eltérő elemek is.
Akkor jó is, hogyha a szabályozást felhozod, ugye már sokan mutogatnak a Dodd-Frank törvényre, meg egyebekre, hogy ott aztán nagyon, ahogy a 2008-as válságot követően a felügyeleti szervek megtettek mindent, és kijavították, kikalapálták ezeket a dolgokat. De ugye az a baj a válságokkal, hogy mindig olyan helyen budjan ki, vagy tör ki, ami egy nem szabályozott terület, tehát nem tudunk rá készülni. Mondhatjuk, hogy azokat a részeket leszabályozták, levédték, de mi van, hogyha másik oldalról közelít, egy fel nem derített területről, ilyenre lehet-e számítani?
Nézd, a Dodd-Frank szabályozási törvény, amit 2010-ben fogadtak el, és az volt a célja, hogy azokat a problémákat, amelyek a válság során 2008-ban fölmerültek, szabályozási problémák, azokat megoldja. Az egyik ugye az volt, hogy a bankfelügyelet nagyon gyenge volt, és ilyen vadnyugati állapotok alakultak ki a jelzálog piacon, mindenki kaphatott kölcsönt, még akkor sem, hogy nem volt fizetőképes. Tehát egy olyan szituációt kellett megszüntetni, amelyben a bank élet, a bankpiac szereplői nem csinálhatnak azt, amit akarnak. És ennek a törvénynek, 2010-es törvénynek az volt a lényege, hogy megszigorította a szabályozást, és azt mondta, hogy a nagy bankokat, úgynevezett too big to fail bankokat különösen emelt szinten kell figyelni, stressz teszteknek kell kitenni, hogy nehogy véletlenül rendszer szintű bajt okozzanak. Na most a gond az, hogy aztán ezt a későbbiekben megváltoztatták. Tehát 2018-ban azt mondták, hogy nem kell ezeket a kis közepes bankokat bántani, és átvilágítani, átröngeneszetni. Ezek megvannak maguktól is, csak a legnagyobbakra, uh-huh. meg a bankokra kell figyelni. Na és mi következett be? Közepes, három közepes bankkal van most a zűr. Tehát azt lehet mondani, hogy a too middle to fail,
igen.
tehát a közepes bankok is komoly kockázatot jelenthetnek, és ez a tanulsága, az egyik nagy tanulsága ennek a válságnak, a mostani válságnak, hogy nincs olyan, hogy nagy bank és közepes bank. Közepes bank is, mint például a Silicon Valley, ami egyébként tízszer akkora, mint az OTP, hogyha az eszközvagyonát nézzük. Ez is nagyon komoly károkat tud okozni, mikor, hogyha pánik keletkezik a piacon, hogyha megindul az eladás, egy eladási hullám alakul ki, a betétesek elveszítik a bizalmát a bankban, és akkor menekülnek a nagyobb bankok felé. Hát persze aztán más bankoknál is, a közepes bankoknál is megnézik, hogy hát ha itt is előfordul, csak nem tudok róla, mert nem tudunk semmit a bankról, mert senki nem világított át. És akkor ezért van egy ilyen rendszer szintű kockázat kialakulásának a veszélye, mert ezeket a kisebb közepes bankokat nem ismerik, mert gyakorlatilag a szabályozó szervek nem tekintenek rájuk úgy, mint a nagy bankokra.
Igen, csak az a baj, tehát valami olyasmi kellene, hogy a szabályozó szervek azt mondják, hogy bizonyos szektorban nagyon érintett bankok, azok nagy banknak minősülnek, mert abban a szektorban nagyon nagy a kitettsége.
Hát most a Silicon Valley-re gondolsz, ugye, mert a tech startupoknak a házi bankja volt Kaliforniában, különösen San Francisco környékén. Hát ez nagyon fontos ágazat, hiszen az innovációt ott termelik, Amerika nagyon büszke, nagyon dinamikus ágazat, és a Silicon Valley bank ebben nagyon bedolgozta magát erre a területre. De elkövettek nagyon súlyos hibákat, tehát szakmai hibákat, rossz volt a banknak a menedzselése, jellemző, hogy nem volt nekik kockázati felelőse, tehát kockázati igazgatója egy évig tavaly. Hát ennek az volt a következménye aztán, hogy nem is volt tisztában a bank vezetése, meg hát a felügyelő szervek sem, hogy itt nagyon-nagyon súlyos kockázat merült föl annak következtében, hogy a bank nem csinált más, mint ezek a startup cégekből magához vonzotta a betéteket, nagy összegeket, milliárdos összegeket, és nagyon alacsony kamatot fizetett ezért, ugye, mert az egész kamatkörnyezet mindenütt az USA-ban nagyon alacsony volt. Ugyanakkor ezeket a nagy összegeket befektette hosszú távú kötvényekbe, ingatlan alapú kötvényekbe, jelzálog kötvényekbe, és az amerikai kincstár kötvényekbe, a Treasury Bill-be. Na hát mi történt? Ez nagyon jó üzlet volt, addig, amíg ezek a kötvények, a hosszú lejáratú kötvényeknek a kamatja magasabb volt, mint amit a Silicon Valley Bank fizetett a betéteseinek. De amikor aztán tavaly elindult a kamatláb emelés, mert a Fed ugye inflációellenes harcot kezdett el folytatni, akkor egy olyan helyzet alakult ki, hogy olyan kamatfeszültség alakult ki, hogy amit nem bírt már a bank elviselni, hiszen a hosszú lejáratú hitelei, hosszú lejáratú kölcsönek nagyon-nagyon alacsony volt a kamata, most már a fölugrott betéti kamatokhoz képest. Na hát mihez vezetett? Ahhoz, hogy el kellett adni a kötvényeket. A kötvényeket pedig akkor, amikor magasak a kamatlábak, alul értékeli a piac.
Aha,
tehát
igen.
Ennek következtében kialakult egy olyan helyzet, hogy egyre inkább likviditási válság alakult ki a banknál, és ezt erre ráéreztek a betétesek is. Ugye a mai technológiai környezetben, internet bankolás esetében elég, hogy csak valaki azt mondja, hogy nem látom, hogy jó lenne a bankomnak, ebben az esetben a Silicon bankomnak a mérlege. És ugye a közösségi médián ez gyorsan elterjed, és az emberek kezdik a betéteket kivonni. Mm. Na ez történt. És ez nagyon gyors volt, pánikszerű volt, és nem volt senki, aki megmentse a bankot. Hát ez a története a Silicon Valley-nek. A Signature Banknak, a New Yorki Banknak kicsit más a története, de ott is nagyon hasonló elemek vannak. Azt sem mentették meg, mert eldöntötte a fő betétbiztosító, tehát a Federal Insurance Deposit Corporation, a betétbiztosítási társaság, hogy ezeket a bankot nem kell megmenteni, a betéteseket viszont biztosítjuk. Tehát a betétesek megkapják nem csak azt a 250 ezer dollárt, amit minden betétes kaphat a veszteségeiért, hanem minden betétet, a betétek teljes összegét megtérítik. Ezt azért csinálták egyébként az amerikaiak a pénzügyi minisztérium támogatásával, hogy elkerüljék a pánikot. Tehát nagyon fontos volt, hogy mindjárt az elején lokalizálják a pánikot, ne legyen a piacon egy olyan fölfordulás, amilyen volt 2008-ban és 2009-ben. Tehát ez sikerült a hatóságoknak megoldani. Tehát ezért is mondom azt, hogy a rendszer szintű válság kialakulásának a veszélye most sokkal-sokkal kisebb, mint 2008-ban volt.
Azt még azért nézzük meg, hogy mi lehet ebből, mert ugye a gyújtópontjában például a startupok állnak, ugye, akik rossz helyzetbe kerültek, a magasabb kamatkörnyezet miatt nem jutottak finanszírozáshoz, valahogy így kezdődött az egész történet, hogy arról az oldalról, tehát kijuthat-e ez a reálszférába ez a pénzügyi probléma, ahogy az 2008-ban történt, csak mondjuk úgy, hogy a pénzügyi rendszer stabil marad, de mondjuk egyre több startupper kerül bajba, és ezek a vállalatok jelentenek esetleg csődöt, és az ő ügyfeleiken, vagy az ő összekapcsolódásaik által terebélyesedik esetleg ez a válság. Ez lehetséges-e?
Nézd, én úgy látom, és ebben elég komoly szakmai egyetértés van az Egyesült Államokban, hogy a reálgazdaságra ennek a lokalizált válságnak, amit tulajdonképpen három banknak a bukásáról szól, és ezek közepes bankok, valamivel nagyobbak, mint az OTP. Tehát, hogy ennek a kihatása, ilyen makró szinten azt lehet mondani, hogy nagyon kicsi lesz, elhanyagolható lesz. Amitől mindenki fél az, hogy a kamatlábak tovább emelkednek. Annak van reálgazdasági hatása. Tehát, hogyha úgy dönt szerdán, csütörtökön, ezen a héten a Federal Reserve Board, a központi jegybank, hogy nem állunk meg az infláció ellenes harcban, és fölviszik 4,75%-ról 5%-ra a kamatlábat, annak lesz igazán komoly kihatása. Tehát az le fogja a gazdaságot lassítani, elképzelhető, hogy recesszióba, mini recesszióba csúszik az amerikai gazdaság, de nem a pénzpiaci, bankpiaci problémák miatt. A Fednek viszont óriási a dilemmája, mert azért nyilvánvalóan ez a bankválság még nem ért véget, lehetnek meglepetések, bár úgy tűnik, hogy megnyugodtak a piacok, a szakmai sajtóban is alig lehet most már szallagcímekben látni, hogy amerikai pénzügyi rendszer csődbe kerül. Attól félnek, hogy a Fed figyelmen kívül hagyja a bankpiaci problémákat, és csak egyoldalúan az infláció ellenes küzdelemmel fog törődni. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy megemeli 0,25%-kal, 0,5% pontos kamatemelés senki sem vár, de akkor már 5%-os a kamatláb. Képzeld el, tavaly márciusban még nulla volt. Tehát igen. Egy olyan kamatsok az amerikai gazdaságban... Ennek. Nagy igen. Igen, olyan ilyen kamatsokkot egyébként még a Paul Volcker ideje a 80-as években sem sikerült az amerikai gazdaságra rászabadítani. Tehát ez a nagy kérdés, hogy a Fed mit csinál. Egyébként a magam részéről, és erről most írok egy tanulmányt az egyik amerikai folyóiratnak, hogy a Fed fő felelőse ennek a kialakult krízisnek a pénzpiacon. A Fednek a korábbi tévedése az infláció megítélésével kapcsolatban, hogy ez egy átmenet infláció, nem kell félni, nem lesz itt nagy probléma, itt az ellátási láncokban vannak fönnakadások, azokat a piac maga megoldja, ez egy óriási tévedés volt. És nyilvánvaló, hogy ilyen gyorsan, ilyen sokszerűen emelni a kamatot, ez nagyon-nagyon kevés játékos.
Próbálta magát utolérni, hogy a kezdeti tévedését követően.
Nézd, de hát a jegybanktól és a jegybank elnökétől azt várják, hogy jobban ismeri az amerikai pénzpiacot, mint mindenki igen. más, és a reálgazdaságot is. Már pedig nem ez következett be. És hát ugye Powell, a Fed elnöke már korábban elkövetett egy nagy hibát 2018-ban Donald Trump alatt, amikor már az elődje Janet Yellen megindította a kamatlábakat fölfelé a nulláról. De a Trump nyomására Powell megijedt, és elkezdte visszacsökkenteni, mert jöttek a 2020-as választások. Tehát Powellnak kimondottan nagy a felelőssége abban, hogy végül is ez a kamatsok ilyen erős volt, ilyen intenzív volt, mert már korábban el kellett volna kezdeni a kamatokat fokozatosan, lassan emelni, hogy ehhez a piac játékosai alkalmazkodni tudjanak.
Hát nagyon szépen köszönjük ezt az összefoglalót,
meglátjuk, igen, döntést, azért igen.
Izgalommal figyeli most mindenki a Fednek a döntését, hogy mi lesz a
nagy
héten.
Nagy tanulságok vannak, barátaim, nagy tanulságai vannak ennek a válságnak, még akkor is, hogyha eredményesen megoldják. Erről talán egy következő alkalommal lehetne beszélni, hogy mit fog tanulni ebből Amerika és a világ ebből a válságból, mert ebből lehetett volna ennél sokkal-sokkal nagyobb baj is, de úgy tűnik, hogy ezúttal Amerika és a világ megúszza, nem lesz egy 2008-as méretű, világméretű pénzügyi válság.
Megejtjük ezt a beszélgetést, számítunk rád a következőkben is. Nagyon
jó
köszönjük.
Jó pihenést akkor a mai napra.
Én is köszönöm. Szervuszok, minden jót.
Dobozi Istvánnal beszélgettünk, a Világbank volt vezető közgazdászával, aki egy Egyesült Államokban él, hogy ő hogy látja az amerikai bankcsődöt, illetve hogy mit prognosztizál a jövőre.